örökkévaló Istenünk, az áldott orvos rendelőjébe jöttünk, hozva mindazt, amit már észleltünk önmagunkon, de hozva azokat is, amelyeket még nem ismertünk fel, nyomorúságokat, betegségeket, terheket. Vagyunk, akik már többször visszajáró betegeid vagyunk, akiket kezelni kell, akiknek az életében annyi sok küzdelem, harc folyik nap mint nap, és várják azt a gyógyulást, amelyet igazán te tudsz elhozni. Ma is azért jöttünk, hogy vizsgálj meg bennünket újra, nézd meg életünket, és lásd meg, hogy szeretnénk most mindent ide tenni, és még talán be is tudjuk vallani neked, hogy a legnagyobb nyomorúságunkra keresünk gyógyírt, a hitetlenségünkre. Hadd, hogy több hittel álljunk meg te előtted, várva a te kezedből azt, amit el akarsz hozni nekünk. Kérünk, hogy most is légy itt a te igéd által, szent lelked által, áld és szenteld meg Isten tiszteletünket. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk a 464. énekünkkel. A 464. dicséretünkből két verset énekeljünk, a második és a harmadik verseket. Véreddel, mely elkifolyt, mosd le rólam, ami folyt. A mai estén Isten igét olvasom a Lukács evangéliumából, a Lukács evangéliumának a 8. fejezetéből, a 42. verstől a 48. versig bezárólag. Menet közben a sokasság minden oldalról szorongatta. Ekkor egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos volt, és minden vagyonát az orvosokra költötte, de senki nem tudta meggyógyítani, odament, hozzáférkőzve megérintette a ruhája szegélyét, és azonnal elállt a vérfolyása. Jézus ekkor ezt kérdezte, ki érintett engem? Amikor mindnyájan tagadták, Péter így válaszolt, Mester, a sokaság szorongat és tolong körülötted. De Jézus ezt mondta, valaki érintett engem, mert észrevettem, hogy erő áradt ki belőlem. Amikor az asszony látta, hogy nem maradhat észrevétlen, remegve előjött, eléborult, és elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Jézus pedig ezt mondta neki, leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel. Több visszajelzést kaptam arról, hogy ennek a heti sorozatnak olyan különleges a címe. Az átfogó címünk az áldott orvos rendelőjében, ez még annyira nem lenne szokatlan, de ez a komplex szűrővizsgálat, ez olyan érdeklődést felkeltő. Nyilván ezért is adtuk ezt a címet, amely valóban azt próbálja megfogalmazni, hogy az emberi életünk tele van most már olyan lehetőségekkel, hogy tehetőtől talpig az ember kivizsgáltathatja magát, megnézetheti magát. Nem azt mondom, hogy ezek olcsó dolgok, mert ezt nem a TB szerint rendezik, de ha az embernek van rá kerete, akkor azt szoktuk mondani, hogy az egészség mindent megér. Nagyon sokan spórolnak is erre, és igazából, ha a nyugdíj beosztását is nézzük, akkor is mindig valahogy úgy kezdődik a csoportosítás, hogy először félretesszük azt, ami a gyógyszerekre kell, aztán utána azt, ami a rezsiköltség, és a végén megnézzük, hogy miből fogunk enni valamit, és akkor az ember beosztja. Nyilván, hogy az egészség kérdés így lesz nagy jelentőségű az életünkben, és pont ezért gondoltuk azt, hogy valahol a lelki egészség, a lelki épség legalább ennyi tennivalót várat az életünkben, és ezeket nekünk is valahol meg kell érteni, meg kell tudni, meg kell tenni. A hétfői nap, amikor elkezdtük, akkor az alapszinten mozogtunk a diagnózissal. Amikor valaki bemegy a rendelőbe, elmondja az orvosnak, hogy milyen tünetei vannak, akkor az orvos elkezd találgatni, végig gondolja azt, hogy milyen folyamatok kellenének ahhoz, hogy tisztázódjon, hogy kinek mi a betegsége. De az első lépés valahol mégiscsak az, hogy az ember benyit a rendelőbe, és azt mondja, hogy itt vagyok. És ha körülnéz, akkor ott már nem mondhatja ott, hogy azért vagyok itt, mert én makkegészséges ember vagyok, hanem ott már rádöbbenti önmagát arra, hogy hát ide jutottam. Nincs más megoldás. Próbáltuk mi, ahogy mi magunk is szoktunk otthon kísérletezni, hogy egy kicsit ez fáj, egy kicsit az fáj, nem baj a tapasztalatból, meg abból a kis orvosi szekrénykéből, ami otthon mindenkinek van tartalék, abból megpróbáljuk megoldani. De amikor belépek a rendelőbe, akkor el kell ismernem, hogy itt szükségem van segítségre. Amikor bejövök ide az Isten házába, akkor lehet, hogy tele van a szívem örömmel, csordultig vagyok, hálaadással, de azért nagyon-nagyon tudatos az emberbe az, hogy de szükségem van arra, akit itt keresek. Muszáj itt lennem, mert nem fogja felírni a következő adag gyógyszeremet, nem fogja felírni a következő útmutatással azt, amit meg kell tennem ahhoz, hogy jobban érezzem magam. A diagnózis után egy olyan nagyobb képet kap az ember arról, ami úgy belül feszíti őt, vagy nem jól működik, az átvilágítás. Ez volt a tegnap este a röntgen, ahol az embernek meg kell értenie azt, hogy a tünetek nem egyenlőek még a betegséggel. Az emberi test tünetei mögött is van valami olyan folyamat, amibe bele kell nyúlni, bele kell szólni, és akkor elmúlnak majd a tünetek is. Ezt mi már rengetegszer mondtuk önmagunknak is, nagyon jól tudjuk, hogy a tüneti kezelés sehol nem hoz eredményt. Egy kapcsolatban, ami nem jól működik, hiába mosolygunk, hiába vagyunk kedvesek, nagyon jól érezzük, hogy a mélyén el van rontva valami. És ugyanígy van az Isten színe előtt is, hogy nem csak az a kérdés, hogy miért nem látok, hogy miért nem érzek, hogy miért nem vagyok boldog, miért nem vagyok nyugodt ember, miért vannak félelmeim, és mi erre a recept és a gyógyszer, hanem az a nagy kérdés, hogy mi van minden mögött. És egy nagyon szép ige világította meg azt, hogy mert az Isten nem csak azt nézi, ami kívül van, amit az emberi szem lát, hanem azt is nézi, ami a szívben van. És hogy valahol nekünk ott kellene keresni az életünk nagy kérdéseire a feleletet, a megoldást, a gyógyszert, valaminek ott kellene történnie. És Jézus is erre hívja fel a figyelmet, és így megyünk most tovább ezen a mai estén, aminek az a címe, hogy a vérkép. Ugye az orvos is, amikor végig gondolja azt, hogy mik lehetnek a bajnak a forrásai, azt mondja, hogy menjünk el egy vérvételre, és ott kielemzik azt, hogy a vérünk összetevői, azok mit mutatnak nekünk. Egy nagyon érdekes dolog ez, mert valahol a Biblia is a vér, mint fogalmat, mint valami megfoghatatlan valóságot nagyon erősen központi helyre tesz, és azt mondja, hogy mintha abban lenne magában a vérben az élet. Az ószövetségi rendelkezéseket, ha olvassuk minket, már ez nem nagyon érdekel, nem nagyon feszít, de benne van már ezekben is az, hogy ne edd meg a vért. Miért ne egyen meg a vért? Úgy de finom az. Meg azt mondja, hogy az oltára hinsd rá a vért, és akkor ott vannak azok a kultikus szertartások, ahol fröcsög a vér, és az embernek úgy megborzong a hát, hogy ez mire való, és mire jó egyáltalán. És mindezek mögött meghúzódik a nagy gondolat, hogy a vérben, az emberi testben, fújó vérben, ott van valahol titokzatos módon maga a lélek és maga az Isten élet ereje is. Nem tudta ezt az ember jobban megfogalmazni, aki írta a Szentírást, és vissza-vissza tér ez a gondolat. És talán nem véletlenül ragaszkodik maga Jézus is ehhez, és azt mondja, hogy felállok, megtöröm a kenyeret, odadom nektek, és utána körbeadom a poharat, és azt mondom, hogy ez az új szövetség az én vérem által. Mégiscsak van valami olyan, ami az ember vérében, az összetevőiben azt szolgálna, hogy életképes legyen. És én miért nem vagyok életképes? Ezt vizsgálnánk meg most ezen az estén, és ennek a megvizsgálásához nagyon szép ez a történet, amit azt hiszem mindannyian jól ismertünk szintén. Az asszonynak a nagy baja, a nyomorúsága, a vérfolyásos betegsége, amely őt már 12 éve szenvedteti, ami miatt meggyaláztatásban van része, ami miatt tisztátalannak van minősítve, amióta ez a betegség van, azóta az életéből ez az életerő, ez fogy és fogy és fogy, és hiába akar hozzátenni. És ez az első gondolat, amit érdemes egy kicsit megvizsgálni nekünk is, hogy hiába pakolunk sok mindent bele az életünkbe, hogyha ez valahol lukas és üres és elfolyik, akkor hiába ez a gyűjtögetés, akkor nem marad meg. És ez egy nagy kérdés így az életünkben, hogy ez az életerő, ami fogytán fogy az életünkben, hogyan pótolható úgy, hogy aztán abból maradjon a mai napra, a holnapi napra, a jövendőre is. Ennek az asszonynak az életében talán ez volt a legnagyobb küzdés. Miért csináljam? Mit tegyek még hozzá a saját életemhez? Mitől fog az megmaradni? Mitől fog az megváltozni? Mitől lesz az jobbá? És a küzdését olyan szépen le is írja a Biblia, 12 éve szenved ebben, elment már minden orvoshoz, és minden pénzét ráköltötte. És még mindig nem kapott semmiféle megoldást. Valahol a mi életünkben is sokszor ott vannak ezek a lehetőségek, próbálkozások, ezt is megpróbálom, azt is megpróbálom, mi az, amit még ha beleteszek az életembe, több leszek vele. És nem rosszak ezek a kísérletek. Egyetlen egy szépséghiba van, hogy ebben a betegségben az van, hogy ez a vér, ez elfolyik valahol. Hogy az az életerő valahol ki is áramlik az életemből. És ezt kellene megvizsgálni, hogy ez hol van. Hol van az a luk, ahol aztán minden, ami belőlem volt, vagy ami bennem van, az valahol elmegy. Ide jövök, megerősítem magam az Isten igéjével. Úgy érzem, hogy bátor vagyok, hogy neki megyek a félvilágnak. Kilépek ezen az ajtón, és van valami az életemben, valami szűk keresztmetszetű kis luk, ami megakadályoz azt, hogy ez bennem megmaradjon. És utána félek hozzányúlni bármihez. Keresgéltem én is, hogy hol lehetnek ezek a foltok. Lehet, hogy a múltban van. Vannak olyan emberek, akiknek a múltjában van valami olyan, ami az összes energiáját állandóan leszívja. Valami elrendezetlen dolog. Lehet, oda kéne állni vele az Isten elé, és azt mondani, hogy végeztem, nem cipelem tovább, leteszem. Úgyse tudom már megoldani. Valami megmaradt egy beszélgetésből, egy másik emberrel való kapcsolatból, és minden örömömet, ami ma ér, elveszítem ott a múltban. Aztán van olyan is, hogy vissza-vissza tér valami félelem. Hiába veszek bátorságot, hiába mondom azt, hogy de hát ha az Isten velem, ki van ellenem, mégiscsak van egyfajta félsz bennem, elég erős a hitem. Vajon tényleg meg fog tartani engem? Mi lesz, ha az Isten tényleg elszámoltat? Lehet, hogy önmagamtól félek. És miközben önmagamtól félek, azt gondolom, hogy Isten az, aki mindig el akar számoltatni. Pedig nem kellene tőle félni. Így biztosan nem. Aztán az is lehet, hogy egy-egy kapcsolat, szívvel minden erőt, ami bennem van, mert nem úgy működik, ahogy kellene. Nem olyan régen, valamelyik Isten tiszteleten ez már éppen előkerült, hogy tenném, csinálnám a dolgokat, de ha a háttér nem olyan. Ha a háttérben nincs az a család, a háttérben nincs az az ember, nincs az a bátorítás, nincs az a bíztatás, akkor az egész elveszi az életkedvemet, elveszi az erőmet. Aztán lehet ez egy kísértés is. amely újból és újból visszajön az ember életébe. És aztán újból és újból azt érzem, hogy az ördög valahol mosolyog rajtam, és kigúnyol, és azt mondja, hogy látod, úgy sem megy. És aztán ezzel az érzéssel nagyon nehéz élni. Van egy asszony, aki küzd azzal, hogy minden, ami benne erő, eltűnik az életéből. És egyszer el fogok fogyni, és akkor mi lesz? És akkor utolsó neki rugaszkodásnak oda megy Jézushoz. Nagyon szép a történetben, és általában legtöbbször ezt a mozzanatot szoktuk kiemelni, hogy meg akarja őt érinteni, meg akarja ragadni. Nem olyan egyszerű ez a dolog, mert sokan veszik Jézust körül, tolonganak ott az emberek, de addig ügyeskedik, amíg ő is oda jut. És van egy ilyen furcsa gondolata, hogy megérintem csak hátulról, nem kell találkozni vele. Ebbe benne van a hit is, amit majd később Jézus megdicsér az ő életében, ugyanakkor benne van egyfajta félsz is. Azért nem olyan egyszerű szembesülni Jézussal. Nem olyan egyszerű az, hogyha ő majd megfordul és rám kérdez, én majd mit fogok mondani, hogy mit is akarok tőle. Nagyon sok betegségünkből úgy akarunk meggyógyulni, hogy az úgy ne nagyon tudódjék ki, hogy egyáltalán volt. És aztán Jézus azt érzi ennél az érintésnél, hogy erő árad ki belőle. Ebben az érintésben, ebben van valami nagyon különleges. Hogy ez az érintés, ez csatornája lesz a gyógyulásnak. Nem akármilyen érintés. Hát hányan lögdösték ott Jézust, és Jézus nem azt érezte, hogy valaki meglöki őt, hanem azt érzi, hogy valaki úgy érinti meg őt, hogy tőle vár valamit. Ebben a világban talán a legnagyobb szükségünk arra van, hogy valaki úgy érintsen meg, hogy az úgy érződjék. Nem úgy, hogy a buszon lögdösödünk. Nem úgy, hogy a másik ember olyan hideg mozdulattal megveregeti a vállamat, mert ebben érezzük mindig azt, hogy ez most nem dicséret, ez csak valamiféle lesajnálás, vagy valami olyasmi, hogy hát jól van, te is igyekeztél. Ez még a futottak még kategória. De az az érintés, ami úgy megborzongatja az embert, hogy ebben most van valami szeretet benne, van valami kívánság benne, van valami olyan, ami igény az emberből, hogy ebből táplálkozhasson, ez nagyon ritka. Ritkán bújnak oda egymáshoz az emberek. És amikor mi ezt látjuk, akkor először nem nagyon tudjuk kezelni a helyzetet, hogy ez most hogy lehet, úgy ellopnánk egy-egy ilyen pillanatot a másiktól. És ez az asszony is ezt akarja megtenni, mint hogyha lehetne lopni egy kis szeretetet, egy kis odafigyelést. És mi ilyen bátortalansággal vagyunk ott az Isten előtt is, hogy én elég, ha csak lopok tőled valamit, beérem azzal. Ebből lehet alázat is, de egy kicsit lehet többet is kérni ettől. És Jézus erre az érintésre, amit ő is érez, tud feleletet adni, és azt mondja, hogy megfordulok. És megnézem, hogy ki az, aki gyógyulást vár tőlem. Ki az, aki idehozta azt az életet, amiből állandóan folyik el az életerő. És amikor az egyik oldalon az asszony beleborzong abba, hogy valaki észlelte azt, hogy ő megérintette őt, a másik oldalon meg maga Jézus érzi azt, hogy végre valaki úgy közelített hozzám, hogy hittel vár tőlem valamit, akkor így fogalmazza meg, éreztem, hogy erő árad ki belőlem. A pünkösdi léleknek nagyon sok vigasztaló üzenete van a Bibliában megfogalmazva, maga Jézus is többféleképpen fogalmazza meg, hogy mi ez a csoda, ami az ember ajándéka lehet, de az egyik helyen így fogalmazza meg, hogy vesztek majd erőt, amikor eljön a Szentlélek. Valami ilyesmivel lehetne megfoltozni az életemet. Valami ilyesmivel lehetne bezártá tenni azt az életet, amiben annyi szép ajándék van, hiszen az Isten annyira teletömi az életünket az ő ajándékaival. Kár lenne ezt egy lukas zsáknak használni, és ahogy vándorlunk, elfolyatni, elcsöpögtetni belőle mindazt, ami bele volt rakva. Valahogy ezt szeretnénk most oda tenni az Isten elé, és erre a pünkösdre készülve lehetne azt mondani az Istennek, hogy nézd meg az én vérképemet, nézd meg, hogy az én véremnek milyen összetevői vannak, szólj bele, változtass rajta. Hány olyan nagyon komoly betegség van, ami pont erről szól, hogy ott az arányok nem jók. Nem létezik, hogy, vagyis valószínűleg létezik, hogy a saját életünkben is az arányok nem jók. Mindenből van egy kicsit, csak nem biztos, hogy a megfelelő arányban. És ezt kellene valahol újra összeállítani. És amikor ez az erő kiárad Jézusból, akkor valahogy úgy érzi ez az asszony, hogy ez már nem az ő ereje. A legsúlyosabb betegségeknél van olyan, hogy valakinek a vérét leveszik, és valami teljes más vérrel feltöltik. És ezzel életet lehet menteni. Valami ilyesmi a nagy üzenet a Jézusi helyettes áldozatban is. Hogy ott van egy ember, aki állandóan vissza-vissza esik a maga nyomorúságába, és szüksége van egy olyan életadó vérre, lélekre és életerőre, ami őt képes megtartani. És amikor ez az egész történet eléri ezt a csúcspontot, még mindig nem szakad vége. És itt marad az utolsó záró gondolatunk, hol fejeződik be igazán egy gyógyulás? Ott, hogy valaki jól érzi magát? Ott, hogy valaki úgy gondolja, hogy visszakapta az életerejét? Vagy ott fejeződik be, ahol ez a történet is befejeződik, egy kényszerű bizonyságtétellel? Nem jó szándékából áll elő az asszony, hanem Jézus faggatására azt kérdezi, de ki érintett meg engem? És érzi, hogy szorító a helyzet, és remegve és férve előjön, és leborul Jézus lábainál. A gyógyulás itt fejeződik be. Ott, amikor valaki felismeri önmagán a változást, és megrettenve, de ez egy jófajta félelem, ez egy Isten félelem, odaborul az Isten lába elé, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy meggyógyítottál engem. És itt megpecsételődik a gyógyulás. Itt lesz véglegesítve. Amikor ezt a történetet halljuk, és újból végig gondoljuk, akkor kérjük az Istent arra, hogy valahol bennünk is mozgassa meg mindezeket a gondolatokat, és mindaz, ami az életünkben annyira fontos, hogy megadja a mindennapi erőnket, a mindennapi reménységünket, szeretetünket, türelmünket, az ne egy üres zsák legyen, hanem valóban az Isten által befoltozott élet. Amikor elcsendesedünk most, kérjük az Istentől, hogy gyógyítsa meg sok nyavajánkat, enyhítse szívünk bánatát, mert kétség, gond gyötrenek minket. De ebből gyógyulást az Isten kegyelme által mindannyian kaphatunk. Amen. Örökkévaló Istenünk, szeretnénk, ha ma megvizsgálnád az életünknek az összetevőit. Sok-sok minden van, amivel minden nap harcba indulunk. Próbálunk türelmesek lenni, próbálunk elfogadni, próbálunk hinni, próbálunk remélni, próbálunk megbocsátani, és próbálunk élni. De lehet, hogy ezek az összetevők ahol szükséget szenvednek. Mert vannak olyan hézagok bennünk, ahol kifolyik mindaz, ami tőled való volt, ami áldás lehetne. ma azért jöttünk te eléd, hogy olyan betegségeket valljunk be és tegyünk le, amelyek látszólag kívülről mások számára felismerhetetlenek, mégis érezzük, hogy miattuk gyengék vagyunk, hogy még talán a hitünket is sokszor el tudnánk veszíteni a próbatételekben, kísértésekben, küzdelmekben. Ma úgy szeretnénk valahol az életünket oda tenni te eléd, hogy az újból megteljen azzal a tartalommal, amely te magad vagy. Szeretnénk érintéseket kérni. Szeretnénk, ha te is megérintenél, és szeretnénk, ha lenne bátorságunk, nekünk is téged hittel megérinteni egy-egy imádságban, egy-egy kérésben, egy-egy dicséretmondásban. Add, hogy rezdüljön meg bennünk ilyenkor valami, hogy valami erő áradhasson át a te szent valódból, ami törékeny életünkbe. Kérünk, hogy így tégy teljes értbé bennünket. Így tesszük ma is eléd földi testi nyomorúságainkat is. Tudjuk, hogy erre is nálad van az orvosság, mert ha te akarod, visszanyerjük egészségünket. Mégis azt kérjük tőled, hogy tekints azonban lelki egészségünkre is, és mindazt elfogadjuk a te kezedből, amit azért hozol ránk, hogy a te országodba mindenképpen eljuthassunk. Kérünk, hogy áld meg életünket, adj békességet ebben az estében, éjszakában is, és adj nekünk bizalmat te feléd, olyan hittel tudjunk rád tekinteni, amely mindent a te kezedből tud elfogadni. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozásra, és hirdetem, hogy a Reformátusok lapja pünkösdi száma is megérkezett, ha valaki szeretné megvásárolni, kiáratnál megteheti. Holnap este folytatjuk sorozatunkat, holnap estére szemvizsgálatra hívok ide mindenkit, aki úgy gondolja, hogy erre szüksége lehet, egy kis látás ellenőrzésre. Isten tiszteletünket most megint egy kivetített énekkel fejezzük be, majd közösen az áldást vesszük. Ennek a kivetített éneknek a címe Atyám két kezedben. fennállva fogadjuk Isten áldását. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen.